foglalkozni. Tisztelt jelenlévők, hát mindenkit szeretném megköszönni a meghívást, és elnézést is kérni, mert azért ez a cím valahogy, nem is tudom, hogy hogyan, de eléggé sutára sikerült. Szóval Tunilik a szlovákiai magyar szerzőktől származó, a szlovákiai kommunista mozgalommal, illetve az délszlovákiai mozgalommal foglalkozó munkáknak nincs is igazából historiográfiája. A szlovákiai magyarság körében kibontakozott, létezett, illetve annyira, mennyire kiterjesedett kommunista mozgalom, az szerves része volt az egységes szlovákiai, illetve csehszlovákiai kommunista mozgalomnak. Ebből a szempontból én az első fejbekólintást akkor kaptam, amikor 1970-ben elkészítettem egy brozsúrát, nagyon szép kiállításban jelent meg a címlapon Lőrinc Gyulának, azaz ismerte a magyar néprajzi motivumok Béke galambja. És hát én megpróbáltam a délszlovákiai mozzalatokat valahogy egymás mellé illeszteni. És Kassáról ért támadás, hogy hát ön tulajdonképpen kimazsolázza és kiemeli a mozgalom egészéből ezeket a délszlovákiai mozzalatokat és vonatkozásokat. Hát nem lett különösebb következménye, de azért törekvéseimet nagyon visszavetette utána, és különféle gátlásokkal találtam magamat szembe. Tehát arra szeretnék rámutatni, hogy a délszlovákiai kommunista mozgalmat, mint olyat, ilyesféle keretek, ilyesféle korlátozó keretek között kell értelmezni. A másik, amiért szeretnék köszönetet mondani, hogy ha valaki nekem 2 évtizeddel ezelőtt azt mondta volna, hogy még valakit érdekelni fog egyszer a szlovákiai, vagy akár délszlovákiai kommunista mozgalom, akkor az a gyanúm támadt volna, hogy az elmekortani tünetek mutatkoznak rajta. Én akkor éppen az időtáj találkoztam, volt miniszter helyettes úrral, Csáki Pállal az egyetemi könyvtár előtt, közöttünk azelőtt nem volt különösebb kapcsolat, és valaki bemutatott neki. Rám nézett, és azt mondta, hogy ismerem, tudom, kiről van szó, de a hangsúly az valahogy úgy ma is megmaradt bennem. Számomra ugyanis ez a téma, meg kell, hogy mondjam, egy nagyon talán kellemetlen és viviszekciót jelent. Szembe kell nézni sok minden egykori állításaimnak, szembesülnem kell az állításaimmal, és lehetőség szerint valahogy úgy, hogy ha tudják, ismerik nyilván Arthur Koestlernek a regényét a Sötétség délben, és Rubasov szerepét. Rubasov, aki küldözgette az embereket a gulágra, hát én nem küldözgettem senkit, de tudta azt, hogy egyszer érte is után érte jönnek. Nem is lepődött meg, vette a pufajkáját, és indult. De nem nézett vissza. Nem nézett vissza, nem akart szembenézni azzal, hogy mit hagyott maga után. Hát én igyekeztem szembenézni egykori önmagammal, de azért lehetőleg úgy, hogy azért megóvjam önmagam, mind kutatói, mind pedig emberi méltóságát. Nos, magával a témával kapcsolatban. Annak ellenére, hogy ugye tudjuk, a kommunista mozgalomban a kisebbségi kérdés vagy kisebbségi, nemzetiségi érdekvédelem az másodlagos járulékos szerepet játszik, alárendelt szerepet játszik a társadalom átalakítására irányuló mozgalomban. Ennek ellenére a kommunista hatalomátvételt követően kezdettől fogva a kommunista mozgalommal foglalkozó kifejezetten nagyon alacsony színvonalú publicisztikai írásokban is kisebbségi érdekvédelmi szerepe volt, ami hol bugópatakszerűen, hol pedig hát határozottabban is felszínre tört. Az 50-es évek vonatkozásában országos méretekben is nagy-nagy megszorításokkal lehet beszélni, tudományos ismérveknek elegettevő értékű párttörténeti munkákkal. Az akkori párttörténeti munkák gyakorlatilag az 50-es évek végéig, vagy a 60-as évek elejéig tulajdonképpen azonosak voltak a párthatározatoknak a puszta leképezésével. A fordulat az 50-es évek végén, illetve a 60-as évek elején a sztálini békjogtól való megszabadulással, és amiről viszonylag kevés szó esett, az olasz kommunista párton belüli akkori reformtörekvések hatására jelentkeztek. A szlovákiai magyar sajtóban, amint céloztam el, szóval a párttörténettel, főleg évfordulókkal kapcsolatos írások, azok a napi politikai, ideológiai érdekeket, mint említettem, nagyon alacsony színvonalon szolgáló publicisztikai írásokra korlátozódtak, amelyek között azonban azért voltak egy kedvező megközelítés alapján használható olyan visszaemlékezésszerű mozzanatok, amelyek azóta már feledésbe merültek. Nos, én itt hát a mozgalomban belül lejátszódó folyamatoknak bizonyos csomópontjaira szeretnék rámutatni, abból a szempontból, hogy milyen szerepet játszottak a kisebbségi, hát milyen kapaszkodót, jobban mondva, a kisebbségi identitásnak az erősítésében. Az 50-es évek végéig hát nagyjából három ilyen problémakör volt. Az egyik széles körben ismeretessé vált, hogy a kassai munkás az a 20-as években az egész európai kontinens egyedüli kommunista magyar nyelvű napilapja volt. Ehhez hozzájárult az is, hogy az Új Szó főszerkesztője az a kassai munkás kiadóvállalatának volt az igazgatója. Azért ehhez hozzá kell tenni, hogy bár szót tudott érteni a szerkesztőkkel, de vele történt meg az az ominózus eset, hogy a 60-as évek elején itt volt Kumbélának a veje, akinek azzal dicsekedett, hogy ő egy szibériai kis gulágnak volt a parancsnoka, Dénes Ferenc. Szóval érzékeltetni akarom az 50-es évek légkörét. Tudományos ismervekkel a szlovák közegben készült két-három munka, tanácsköztársággal foglalkozó munka, tekinthető, amit Michal Zvonik és Martin Vietor készített. Nos, hát természetesen ezek a munkák valójában azonosak voltak a magyarországi értelmezésekkel, tehát a tanácsköztárságot nem egy korabeli forradalmi hullám megnyilatkozásaként, egy átmeneti jelenségként értelmezték, ahogy aztán 1968 után egyes szlovák történészek nagyon találóan úgy apostrofáltak, hogy ez pusztakvet volt, vadhajtás a tanácsköztársaság. Úgy értelmezték ugyanis, hogy a Csehszlovák köztársaság létrejötte az alap, és hát elmaradt ennek a köztársaság kereteinek a szocialista tartalommal megtöltése. Ez természetesen zsákutcát, zsákutcát jelentett. Ennek a fordítottja jelentkezett a 1968 után, amikor a két tanácsköztárságot a 68-as szovjet beavatkozás úgymond előképeként értelmezték. A publicisztikának viszonylag magasabb színvonalát képviselte a Tornóci és a Kassai a köztársaság védelmére szervezett nép manifestáció. Erről már az 50-es évek végén készített egy tanulmányt, ami szlovákul is megjelent, Csizmadia Dezső. Sajnos, hogy Csizmadia Dezső megrekedt ennél a tanulmányával, és ezt hát úgymond magával vitte el a sírba is. Na, volt még egy pár olyan terület, ahol nem is annyira elvi értelmezési problémák játszottak közre, mint a politikai torzulások. Ilyen volt Dél-Szlovákiai vonatkozásban a kossuthi sortűz. Ismeretes, mára már természetesen ismeretes, hogy a kossuthi sortűz és a major per annak hatására is váltott ki széleskörű figyelmet, amit Vladimir Clementisnek mesteri védőbeszéde alapozott meg. Clementisnek ugyanis titokban vallomást tett az egyik rendőr, Szudéta vidékről származó Joachim Staller, az egyik rendőr, aki bevallotta azt, hogy igenis alkohollal itatva őket, szóval a helyi lakosság ellen tüzelték az akkori csendőröket. Hát ezt Clementis messze menően kihasználta. Nos, utána éppen ezt a nagyon lényeges, hát nem mozzanatot, hanem egy nagyon lényeges faktort ki kellett teljesen hagyni a kossuthi eseményeknek az értelmezésében, olyannyira, hogy Fábri Zoltánnak a Kossuth perről írt az Útban megjelent írása is csak megcsonkítva jelenhetett meg, vagy leginkább az új szó tulajdonképpen teljes terjedelmében először 1971-ben közölte. Hát én már jobb helyzetben voltam, mert amikor a major biográfiát készítettem, akkor a Clementis körüli helyzet már tisztázódott, de viszont egy máig számomra rejtélyes körülménnyel találkoztam. A kutatás során a dossziéban ott volt egy a titkos rendőrség egyik tisztjének a kutató cédulája. Sajnos már nem emlékszem egész pontosan, hogy melyik évről. Mit keresett ott ez a kutató? Tehát ennek két oka lehetett. Az egyik, hogy amikor rehabilitálták Clementist, hát elküldték adatot gyűjteni. Miért kellett ez a titkos rendőrség? Láthatóan Joachim Staller után kutatott, aki már nyilván akkor nem élt. Vagy épp megfordítva, Joachim Stallert akarták annak idején felhasználni Clementis ellen. A cédula azóta eltűnt, de én ezt a rendszerváltás után megírtam, és egyszer szóltak a szerkesztőségbe, hogy itt járt egy illető, a Terebesi családnak az egyik tagja, és hát az én cikkemre volt kíváncsi. Ő feltehetően valami torzítást várt tőlem, úgyhogy elolvasta, hogy én ugye a lelkiismereti válsággal küzdködve is írtam arról, hogy abban az időben a magyar táblabírónak a fia a köztársaság rendje ellen irányuló vallomást tehetett a bíróságon, és az édesapjának a pozícióját ezt nem érintette. Ez 1971-ben volt akkor, amikor hát megindult az úgynevezett konszolidációs henger. Na, további ilyen a torzulás jegyeit viselő mozzanatnak számít a szlovák nemzeti felkelésnek az értelmezése. A szlovák nemzeti felkelésnek ugyanis van egy, József Jablonicki ezt úgy értelmezte, hogy egy rendőrségi feldolgozása, tehát az a feldolgozás, amely a huszákéknak tulajdonképpen hát a felkelést eláruló szerepet tulajdonított, valahogy olyan értelemben szinte szó szerint, hogy a szlovák nemzeti felkelés a szlovák nép történetének egyik legfényesebb fejezete, csak akik vezették, azok akasztófára valók az emberek. Ez volt az ugye az 50-es éveknek az interpretációja. És hogy ez milyen mély gyökereket eresztett, itt szintén egy személyes élmény, mondanék, hogy a 70-es években, amikor a szlovák nemzeti felkelés már kirakattá vált, amit mindenki unt, kerek évfordulótok függetlenül voltak megemlékezések, egyszer vasárnap délben egy olyan összeállítást hallok, ahol arról szólnak, hogy hát a burzsá nacionalisták alá akarták rendelni, ez 1970 Huszák országolása idején, alá akarták rendelni a fasiszta hadseregre. Hú, mondom, hát mi ez? Hát azonnal kapcsoltam, mondom, hisz ez Delmár Gábor szobájában, fent a szekrény tetején van egy 50-es évekbeli Gosziorovszkinak a könyvének a magyar fordítása, amit ő vissza is vont. Hát én azonnal szóltam a rádióbeli kollégáknak, hogy nézzétek, ha én valamit tanácsolhatok, akkor egyet tanácsolok nektek, hogy hassatok oda, hogy nehogy valakit prémiumot kapjon és megdicsérjék. Ezért, mert utána kiderül az igazság, és akkor valószínűleg ezt nem úszhatok meg a rádióban. Hát a rádió, magyar rádió magyar adásának akkori tekintélyére van az, hogy senki az égvilágon nem jelentkezett, úgyhogy én ezt a rendszerváltás vége felé az akkori igazgatónak megemlítettem, aki azt mondta, hogy tudod, mert most erre még most se beszéljük. Aztán a rendszerváltás után ezt elmondtam egy adásba, hát akkor pedig a rádió egy kicsit szégyelte magát, hogy ilyesmi is előfordulhatott. Nos, ennyit szerettem volna az 50-es évekről, a propagandisztikus szintről elmondani. Arra már nincs mód, hogy a 60-as években cseh vonalon elkezdődött a tudományos ismérveknek megfelelő tanulmányok publikálása, és ez éles fényt vetett a kelet-szlovákiai baloldalnak a szerepére, a párt megalakulásában játszott szerepére, amelyben a radikalizmus a forradalmisággal keveredett, és hát érdemnek azt számított, hogy tulajdonképpen foggal, körömmel szorgalmazták, óriási nyomást gyakorolva az egységes kommunista párt megalakulását. Szlovákiában ezt az úgynevezett Lubochnai fenyőházi konferencián történt, a konferencia pedig óriási nyomást gyakorolt akkor a csehországi mozgalomra, tehát a csehországi cseh, a mozgalom cseh és német szárnyának az egyesítésére. Hát ismeretes a kommunista internacionális akkori állásfoglalása, Leninnek az álláspontja, hogy hát a balos Breiviknak egy lépést kell tennie jobbra, Smerának pedig két lépést kell tennie balra. Ezt a határozatot Smerállal a Kun Béla közölte Drezdában, a Drezdai értekezletre részt vett egy Goriát Gorovszki nevű Smerál személyi titkára volt, aki 39-ben a Szovjetunióba szökött, és ahogy az illet, abban az időben azonnal vitték a gulagra. Ő 68-ban írta meg a visszaemlékezéseit, hogy is zajlott ez le akkor ez a találkozó Kun Bélával. Kun Béla utána még egyszer játszott ilyen szerepet a Mosti sztrájk idejére, ahol tulajdonképpen az akkori Gotwaldi vezetés óriási válságot idézve elő a maga szélsőséges kezdeti balosságával, végül megkerülte a kommunista internacionális utasításait, és szövetséget igyekezett keresni az alsóbb szintű szociáldemokrata szervezetekkel is. Így sikerült roppant nagy visszhangot kiváló sztrájkot szervezni, és Kun Béla Gotwald karrierje könnyen megtörhetett volna, hogyha Gotwald helyett ezt a lépést. A támadásnak a fő elindítója az Kun Béla volt, a kommunista internacionálban nem vállalja ezt a szerepet valaki magáival. Hát még akárhogy is, pár mondatot azért szeretnék arról a paradigmaváltásról szólni, amit a Népfront politika hozott. A Népfront politika más megvilágításba helyezte a kommunista párt nemzetiségi politikáját. A korábbi időszakban a nemzetiségi követelések azok tulajdonképpen a napi követelésekre szűkültek le. Maga Turszert tanár úr említette, hogy meglepő egyezéseket találunk a magyar ellenzéki pártok és a kommunista pártnak az akkori követelései között. Viszont a Népfrontpadra idején már koncepció jelentkezett, a koncepció lényege pedig az volt, hogy tisztázni kell a cseh és a szlovák nemzet közötti, mint a két államalkotó nemzet viszonyát, de ez az államalkotó jelleg és szerep viszont akkor a nemzetiségeknek is kijár. Persze a nemzetiségeknek, mint entitásnak a körülhatárolása abban a helyzetben elmaradt, és sajnos utána, 1945 után, mint ismeretes, nem volt folytatása, nem maradt meg semmiféle folyamatosság, hanem ismeretes a Gotwaldi kijelentés, hogy itt szó sem lehet valami közösségi jogokról. Tehát ennyit szerettem volna erről, bár itt még érdekes, még mindenképpen egy mondat erejéig, hogy módonban volt beszélni a pár nappal a halál előtt, Moskovics Kálmánnal, aki elmondta, hogy az 1938-as kassai manifestációnak ugye az egyik főszólnak 1938-ban Gotwald volt, és amikor Gotwald leszállt a vonatról, szörnyen felháborodott, azt mondja, hová jöttem én? Hát én úgy tudom, hogy ide azért jöttem, hogy a magyarokat mozgósítsuk a köztársaság megvédésére, már itt megyünk a parkba, és én még egy magyar jelszót se láttam. Hát, utána ezt Lőrinc Gyula mesélte, hogy ő között, azok között volt, akik kikísérték Gotwaldot akkor a repülőtérre, amikor ugye a moszkvai emigrációba indult, és hogy azt mondta akkor személyesen, hogy ne busulj legény, hazajövünk, és akkor majd mindent megoldunk. Hát én ezzel, bocsánat, elnézést, hogy bizonyos személyi mozzanatokra kitértem, mert érzésem szerint ez nagyban hozzájárult ahhoz, főleg a 70-es években, hogy a kommunista mozgalom értelmezéséből kimaradtak, kivőrekedtek azok a személyes mozzanatok, amelyek tulajdonképpen minden társadalmi mozgalomnak a velejárója, és a kommunista mozgalomnak hát egyfajta mindenek felettisége. uralta ezt a területet a kommunista mozgalom értelmezését. Elnézést, hogy túlléptem a területet. Köszönöm a figyelmet.